Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Megbeszéljük a hét eseményeit, lesz mit, hozzákosságnyisal a 15 munkatársával, és F. Szabó Emesével a Magyar Narancs főmunkatársával, és Bolgár Györgyel, Dési János vagyok, és ha már nálam a szó, ad ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy gyűjtési hetünk van ám, és ez ahhoz kell, hogy a Klubrádió továbbra is szólhasson. A klubrádió.hu internetes oldalon minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható, hogyan kell utalni, számlaszám, mit tudom én, micsoda, ami kell, és van egy telefonszámunk is munkaidőben, a budapesti 24 07 95 3, ahol információt is kérhetnek, és csekket is, akik csekken szeretnék támogatni a Klubrádiót, és köszönjük az eddigi adományokat is, már 200 millió forint fölött vagyunk, csak így tovább. Szóval nyilván a legfontosabb, amiről beszélnünk kell, az a kereskedelmi háború, amelyben Trump sodorta a világot, és ennek a különböző elágazásai, de nem bírom ki, hogy elsőként addig is ne azt vessen fel. Képzeljétek el, Rogán Barbarának nincsenek nagyon drága ruhái, cipői, ékszerei és 80 milliós vagy 120 milliós táskája, ő azt csak kölcsön kapta. Vagy nem
az
tudjuk.
Nem, szóval
nem az övé. Nem mondta.
Na de ha rajtad van és nem az övé, akkor kölcsön kapta.
Nem, erről nem volt szó. Sem arról, hogy kölcsön kapta, sem arról, hogy leasingeli, ez csak úgy van. Erre írt a Lendvai Ildikó, hogy nagyon szeretne ő is ilyenbe járni. A táskát nem kéri, mert hát ha a villamoson leszóródik a gyémánt, és nem tudja összeszedni. Egyébként a krokodilt nem szereti, a krokodilbört, mert utálja, amikor elképzeli, hogy ezt megnyúzzák, de hogyha csak úgy odaadják neki, és nem kell leasinget fizetni, mert az sok, akkor legyenek szívesek, ne diszkriminálják az idős szocialistákat.
A Strucbőr egyébként szerintem sokkal jobb, ilyen kis puha, meg nem mindegy. De ugye a hollywoodi színésznők
Gyanús sem. Vagy, te honnan tudod?
Nézzek a táskáját.
Igen, sútyiba beszoktam járni luxusboltokba Strucbőr táskákat fogdosni. Szóval a hollywoodi színésznők sem a saját rongyaikat hordják, hanem azt ugyanúgy kölcsön kapják. Nyilván az egy másik dolog, hogyha egy valamilyen luxi márka elmondhatja magáról, hogy nem tudom, hogy Kate Blanchett, vagy nem tudom, hogy kicsoda Jennifer Lopez az ő ruhájában van, az egy picivel komolyabb hírértéke van, mint hogy Rogánné Barbara is fölvette
de,
a...
De akkor valakinek azt kéne mondani, hogy kérem, én adtam Rogánné Barbarának, ez az én reklámom. Egy kolléganőm azt mondta, hát ez az enyém, adják vissza.
Nem, ezt nyilván a magyar kereskedőktől kapta. Nyilván. Mert ugye a magyar divatipart is pontosan tudjuk, hogy ma már kiuralja, és akkor ő
Gucci,
azt mondja...
Gucci, Ignác, vagy kire
nem
gondolsz?
A Gucci.
És Dior Béla.
Dior Béla.
Hát az de. Andrássy utat.
De ha így történne, akkor ez még súlyosabb volna, mint ha Rogán Antal a hatalmas találmányának még hatalmasabb és tulajdonképpen megmagyarázhatatlan bevételeiből finanszírozta volna. Mert ugyan az ember nem látja mindenféle újságcikk és nyomozás ellenére sem, hogy hogy a fenében kaphat akkora évről évre több száz milliós értékű pénzeket az állítólagos tanálmánya után, miközben az a cég, amelyik ezt az egészet kitalálta, kezeli, működteti, annak a bevételei ennél kisebbek. De ez egy dolog, tegyük föl, hogy ezek legális bevételek, neki évente több száz milliója van abból, hogy valamit kitalált. És ha a feleségének akar venni valamit, akkor egy gáláns férj, tegye
és
meg.
Ha két feleségének akar venni, akkor is, és a három feleségének, de ha, akkor is.
De már
ha,
háromról beszél.
De ha a világmárkák azt mondják, hogy nekünk a Rogán Antal felesége kellene, mert ő tudja igazán bemutatni ezt a táskát, ezt a ruhát, ezt a cipőt, ezt a kiegészítőt, ezt az ékszert, az a korrupció. Leírva.
Ez nagyon szigorú vagy, Gyuri.
Szerintem nem. Szerintem az sokkal tisztább, hogyha egy világmárka azt mondja, hogy ő öltözteti a nem tudom én kisodát, hiszen ez egy tök bevett szokás. Ugye amikor...
Amikor
a Donald Trump első ciklusában ugye beiktatták, akkor a feleségét nem volt hajlandó semmilyen nemzetközi híres divatmárka sem felöltöztetni, ami egyébként szerintem tök gáz. Tehát, hogy ne egy csótányra kellett fölhúzni valami gúnyát, hanem az amerikai elnök
felesége. De az amerikai elnök felesége bemegy a bútba, azt mondja, kérek egy XS-es.
De mostaniban egyébként már...
És most már igen. Most igen,
amikor az első fotó megjelent róla, az a csodálatos zakona, nadrág, az már jó, de...
Csak hogy ez önmagában nem...
A
nem...
Gyurinak talán abban igaza van, hogy Budapesten ez kicsit más, mint az ovális irodában.
Ott mindenhol más. Minden nyugati országban, lehet, hogy Trump kivétel, de minden nyugati demokráciában egy politikust a feleségén keresztül sem szabad megvesztegetni. Pont.
Szigorú vagy.
Szigorú, de
ez Magyarország.
Jó, már a Trump neve elhangzott, ugye mi egy ruha ahhoz képest, amivel dicsekedett, több jóval is dicsekedett a héten.
De bocsánat, csak egy dolgot még ehhez, hogy rendben van, tegyük föl, hogy ez történt, szerintem korrupció, szerintetek nem feltétlenül, de miért nem jutott az eszébe Rogán Antalnak egy héttel korábban? Ugyanis a válasza nem az volt, hogy ez nem is az én feleségemé, hanem az
én
volt,
feleségem,
hogy,
igen.
Hanem, hogy hát az lesz a következő.
Miért nem, mit tudsz?
De az volt, hogy hát majd most legközelebb a babakocsi miatt fogják támadni őt. Mert hogy 2 hónapja otthon van a gyerekkel, kismamaként. Ez lesz a támadás következő célpontja? Hanem az lett volna a legegyszerűbb, hogy ezek nem is a miénk, úgyhogy
köszönjük, nem tudta.
De hát egyébként, mint azt tudjuk, már egy kakis pelenka is téma lett, tehát hogy miért ne lehetne téma egy luxus babakocsi.
Egyébként a héten jelent meg a Telexen Brückner Gergőnek egy nagyon jó írása arról, hogy mennyi pénzt kereshetett Rogán Antal ezzel a találmányával, olvassátok el, ha még nem olvastátok, nagyon-nagyon tanul. Húságos, hogy lehet-e ennyit keresni vele. Na szóval Trump, aki több jót is mondott a héten, például, hogy itten tölekednek az országok körülöttem, hogy megcsókolják a seggemet, ezt magyarul a kinyalják a seggemetre fordították többen, de mindegy, tehát, hogy itt tulakodnak, hogy vámügyben megegyezzenek velem, a másik pedig azt mondta valahol könnyedén, hogy hát én 2 milliárd dollárt kerestem azon, hogy kvázi előre tudtam, hogy mi fog a tőzsdén történni. És van az egésznek egy kicsit olyan jellege, mint a, ismeritek ezt a viccet, hogy mondj egy számot.
20.
21 nyertem, köszönöm. Ilyen a vámháború most Kína és Amerika között. Mikor éppen ezt a beszélgetést felveszünk, akkor azt hiszem már 125% a kínai. Viszont vám, de mire befejezzük a felvételt, nem tudjuk mennyi lesz.
Szóval, vagy mindent eltörölnek.
Ez is lehet.
Egy fél órára.
Szóval, hogy mi lesz ebből az egészből?
Visszatérve arra, amit az elején mondtál, azért az nagyon furcsa volt, vagy korábban szokatlan, most már hozzá kell szokni, hogy a Trump azzal dicsekedett, hogy ő mennyit keresett ezen az ügyön, de nem csak azzal, hogy ő mennyit keresett, hanem ha jól emlékszem, arról is beszélt, hogy az összes rokona, ismerőse és üzletfele mennyit keresett. A világ az nem érdekes. Mi közben ugye bejelentettük, illetve Orbán Viktor, hogy nekünk állati jó dolgunk lesz, mert velünk külön fog tárgyalni a Trump, és akkor Magyarország győztese jön ki ebből az egészből, és nem vámháború lesz, hanem vámbéke. Aztán valahogy, hogy nem, a Trump megszólalt és közölte, hogy ő csomagban csak az Európai Unióval hajlandó tárgyalni, Magyarországgal külön. Nem, ki az a Magyarország. Úgyhogy itt miközben a Trump jól járt, azt hiszem, hogy mi annyira rosszul járunk, amit még nem is tudunk előre.
Hát azért, ha valóban az Egyesült Államok az Unióval tárgyal egy egészben, akkor még a rosszul járási skálán szerintem elég fönt leszünk, mint hogyha valóban személyesen tárgyalt volna velünk, vagy Szijjártó Péterrel.
Az egésznek amerikai... egyébként az a plusz rossz, azt hiszem, ránk nézve, amit mindenki, aki ittől nyilvánvalóan olvasott, hogy júliusban, ha jól emlékszem, az unió vezetőivel Xi Jinping fog személyesen csúcs találkozót tartani, ezen kívül pedig az Egyesült Arab Emirátusokkal az unió szabad kereskedelmi övezetet vagy megállapodást akar kötni, azzal a emirátussal, amelyiknél Magyarország most a mini Dubaj miatt nem fekszik igazán jól.
Én szerintem azért itt egy kicsit lehet, hogy nagyobban érdemes gondolkodni, tehát hogy de én nem tudom, mi lesz ennek a kimenetele. Az lehet,
senki igen, nem
akkor
tudja.
Akkor itt adáson kívül elmondanám, hogy milyen papírokba kell fektetni, és akkor itt hátra döhetnék. Hát sajnálom, akkor megyek is. Szóval, hogy az nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok, illetve Donald Trump maga egy nagyon, tehát hogy a kinek nagyobb a szerszáma a politikát folytatja, ki tud hangosabban ordítani, és valószínűleg azzal számol, hogy aki vele szemben vannak, azok egyenként mind sokkal kisebb tényezők, mint ő maga, de azok ugyanúgy egymásnak fognak ugrani, tehát mint amikor befőttes üvegbe a különböző típusú hangyákat összerázod, és akkor ott kiírtják egymást, és akkor a végén a nagy hangya fog jól járni. És itt az a kulcskérdés, hogy mit fognak csinálni ezek a tárgyaló felek, tehát az Unió, Kína, és mondjuk és az arab országok, hogyha nekik az egy jobb deal lesz, hogy inkább valamit megállapodni együtt, akkor sokkal nagyobb tényezők lesznek, mint az Egyesült Államok, és ehhez a csoporthoz szívesebben fog csatlakozni, akár Kanada, Ausztrália, mit tudom én még, aki szeretne. De azért ez elég kockázatos, tehát ez ilyen jól hangzik, hogy jó, hát akkor üljünk le, és akkor nem tudom, kenjünk egymásnak olyas kenyeret, és akkor nem tudom, és sakkozunk, és majd minden remek lesz. Tehát, hogy de azért ezek a felek nem szeretik egymást, és adott esetben tartanak attól, hogy egymást is kijátsszák ebben a tárgyalás sorozatban, tehát ez nagyon kényes lesz, hogy itt ki milyen stratégiával tud leülni, és itt, ha itt ugyanez az erősebb szerszám fog hatékonyan működni, elv érvényesül ezekben a tárgyalásokban, akkor valószínűleg Trump jön ki majd jobban ebből a sztoriból, hiszen mégiscsak összességében, ha méricskélünk, akkor az övé a legnagyobb. Ha nem ez az elf fog itt a tárgyalásokban érvényesülni, hanem valami egyéb, kooperatív, vagy nem tudom én, a fogodilemma, a másik verzióit próbálják meg alkalmazni, akkor viszont nem fog jól járni az Egyesült Államok, de hogy mi fog történni, azt szerintem
nem tudjuk, nem mi lehet fog megmondani. Történni, csak az a szörnyű, hogy az érezhető, hogy Magyarország sok satuk közé szorul, és a végén minden önnen kiszorul. Mert ugye a Trump most haragszik a Putyinra, a Xi Jinping tárgyal az Ursula von der Leyennel, ebbe jön bele az emirátusok, és aztán a vége az, hogy mi nekünk senki nem kedvez, és nem tudjuk, hogy kihez kell igazodni.
Hát de az Unióhoz kell igazodni. Tehát, hogy ugye azért azt ne felejtsük el, hogy senki nem mondta azt, hogy Magyarország kotródjon az Unióból, és senki nem mondta azt, hogy szeretnénk elkotródni az Unióból. Tehát, hogy, és egy év múlva választások lesznek Konz Magyarország.
Gábor tegnap közölte, a nagy színész, hogy ő érzi, hogy arról beszélt Orbán Viktor, hogy mi kilépünk az Unióból. Uh-huh.
És a szerinted, és mondjuk egy 10-es skálán mennyi jelentősége van annak, hogy Koncz Gábor mit mond?
Semmi, de azért sajnos elő szokott fordulni. Nem az, hogy előkészíti azt, ami történik, de legalább lakmuszként bedob az Orbán egy-egy ilyen embernek valamilyen kijelentését, és utána ájultan mérik, hogy reagálnak
hát
rá az emberek.
Hát de ezt nem érték ájultan, és nagyon nem úgy reagál a közvélemény, és ennyi erővel Pataki Attila is mondhatná, hogy vigyen el minket az összes UFO-t, hogy azért ezt nem gondolom, hogy ezt komolyan kell venni.
Ami Magyarországot illeti, nem csak azért nem lehet Magyarországgal külön tárgyalni, mert az Unió részei vagyunk, és vámügyekben az Unió az illetékes pont. De ha tegyük föl valamilyen módon ezt megpróbálnák megkerülni, akkor azt végképp nem lehet, hogy Magyarországon összeszerelik az Audikat, meg a Mercedeseket, exportálják Amerikába, és egyszer csak azt találják a, mondjuk az importőrök, hogy fel kell tüntetni, ez Magyarországról jött, ez nem drágább. A többi Audi meg Mercedes márka kereskedő Amerikában azt mondja, hogy micsoda dolog, hát ugyanazt árulom, erre az van írva, hogy Made in, mindegyikre az van írva, hogy Made in EU, ha már, de erre Németország, vagy Made in EU, arra meg Made in Hungary, ez így nem igaz, hát ez nem normális, hát amit Magyarországon szerelnek össze, annak egy része Németországból jön, másképp. Abban a pillanatban olyan zűrzavar alakulna ki, hogy vissza kellene vonni, lehetetlen lenne megcsinálni, még akkor is, ha az okos politikusok megpróbálnák ezt kitalálni. Ez az egyik dolog. A másik, hogy na most akkor mi lesz ennek a vége? Én szerintem ebből senki nem jöhet ki jól. Trump se jöhet ki jól, az Egyesült Államok se, az amerikai fogyasztó se, Kína se, a világ se, az Európai Unió sem. Hogy miért? Hát egyrészt azért, mert a magasabb vámok magasabb árakat fognak eredményezni. A vámok egy része, ugye ez a 10%, amit mindenkire kivetett, már érvényben vannak. Ezeket előbb-utóbb az amerikai fogyasztók meg fogják fizetni. Ha valakik viszonvámokat, ellenvámokat vezettek be a világ másik országaiban, akkor azok is meg fogják fizetni. Tehát a szabad kereskedelem kapott egy pofont, hogy jó, hát még létezik, de te drágában fogod megvenni azt az árut. Egy, az infláció növekedése lassítja a gazdaság általános növekedését, és csökkenti a bizalmat. De ha ráadásul ilyen eszement módon csinálják, mint Trump, akkor az nem egy hétre ingatja meg a bizalmat, vagy nem két napra, ami bedönti a tőzsdéket szerte a világon, még az amerikai állampapír hozamokat is úgy fölemeli, hogy mindenki azt mondja, hát itt most már a dollár fog összeomlani, tehát csináljuk vissza gyorsan, főnök. Valószínűleg ilyeneket mondtak neki, és visszacsinálta, de ettől még a dolog nem változott meg. Ha ezt meg lehet csinálni az Egyesült Államokban, ha az amerikai elnök ilyenre képes, és annak az ellenkezőjére, akkor innentől kezdve sok évig nem fog senki bízni abban, hogy mi történik a világpiacon, mi történik a kereskedelmi szabályokban, mi lesz nemzetközi szerződésekben, mire lehet rátaposni, mit lehet félredobni, mit lehet megkerülni, mit lehet nyíltan megszegni, akkor mindenki félni fog. Félelemben és a bizalom hiányában nem lehet értelmes, józan és növekedő gazdaságot csinálni.
Nyilván nincs még vége az amerikai gazdaságnak, de már vannak jelei annak, hogy elindultak tőke kivonások. Nyilván a könnyen mozguló tőke az, ami elsőnek megindul. Vagy például az, hogy az Apple részvényei néhány napra, azt hiszem 20-valahány százalékkal csökkentek, most már valamit abból visszaszereztek, tehát ilyen nagy tech óriások, amiknek nyilván az amerikai gazdaságra is komoly hatásuk van, hogy miként teljesítenek. Tehát egy csomó ilyen jelet látunk. Most már vannak hírek arról, hogy nem mindegyik nagy támogatója, egy nagy tech cégvezetője feltétlenül rajong a Trumpi politikáért, ideértve Elon Muskot is, aki állítólag
aki már mondta. Szintén egyre kevesen rajonganak a
hát egy erős versenyben vannak, hogy kiért rajonganak kevesebben. Szóval, hogy nagyon furcsa, hogy pár hét alatt így meg lehet rengetni akár egy a világ legkomolyabb gazdaságát, és azt hiszem Zsidai Viktor vagy úgy fogalmazott, hogy Trump ki nem kényszerített hibája.
Már melyik a ki nem kényszerített hiba?
Hát a vámemelés például, ja, és ez az egész, hát, nem volt kötelező. Őrület,
hogy ez most a nagyobb szerszám, vagy a méret a lényeg, bizonyos értelemben igen, Trump ebből indul ki, ilyen típusú ember, az életében minden dolgát így intézte, hogy nekem nagyobb, én erősebb vagyok, én megmondom, én lenyomlak, ez az üzletelés művészete, the art of the deal, ugye, amit megírt a könyvében, és mindig büszkén hivatkozik rá, a világ legjobb könyve nyilván. De ráadásul tényleg ott van mögötte az Egyesült Államok, a világ legerősebb hatalma, gazdaságilag is, katonailag is. Ezt a hatalmat fel lehet használni sok mindenre, meg is tették az elődei, például arra, hogy kiépítettek egy olyan nemzetközi gazdasági és pénzügyi környezetet, amely tele van szabályokkal, olyan szabályokkal, amelyek mellesleg az Egyesült Államok számára általában kedvezők. Az is igaz ugyanakkor, hogy Kína ezeket részben megkerülte, részben megszegte, és hát a többiek benne az amerikaiakat is, hát erre csak azt mondták, hogy ejnye, meg nem tudták igazán megakadályozni, hogy Kína ne éljen vissza a hirtelen megnyílt lehetőségekkel, visszaélt, de erre nem az a válasz, hogy 25-45, 125-145%-os vámot vetünk ki Kína nyakában, mert ennek a következménye egy totális gazdasági háború, és nem lehet kizárni a tényleges háborút sem. A két ország, a világ két legerősebb hatalma, nukleáris hatalma egymásnak feszül, ráadásul sok konfliktusos terület van, akkor egy idő után nem lehet beszélni, nincs mit tárgyalni, akkor megyünk, mennek a hajóink, mennek a repülőgépeink, és Tajvan a miénk.
Ez egyébként érdekes, hogy látom az elemzések, hogy többen fölvetik, hogy volt egy terv az Egyesült Államokban arra, hogyha kikezd Tajvannal Kína, akkor milyen gazdasági szankciókkal próbálják kényszeríteni arra, hogy gondoljon valami mást, találjon valami más ötletet. De most ezek elfogytak, ezek a lehetőségek, mert most már a gazdaságba mindent bevetettek Tájvan előtt, tehát csökken a ilyen szempontból mégiscsak a békés rendezésnek az esélye.
Hát csökken, persze. És könnyen az is meg lehet, hogyha ha sokáig elhúzódik ez az amerikai-kínai vámvita vagy gazdasági vita, lehet, hogy azért valami kompromisszum lesz, nem zárom ezt ki persze, de ha sokáig elhúzódik, akkor Kína elég erős ahhoz, és eléggé benne van a világkereskedelemben nyakig, hogy egy új nemzetközi pénzügyi elszámolási rendszert vezessen be, megkerülve a dollárt. Na, akkor mit fog csinálni Amerika?
Egyébként arra valószínűleg kevesen figyeltek fel, hogy ezek az országok, a SWIFT-nek hívják, jól emlékszem, ezt a nemzetközi elszámolási rendszert, csináltak egy másikat, már mostanában kezd működni, és Kínától kezd egy csomó dél-kelet-ázsiai ország benne van, nagyon gazdag arab országok is, technológiailag majdnem mindegy, mert nyilván már mindent meg lehet csinálni, de hogy átterelődik oda a forgalom, ezek is irtózatos pénzek és irtózatos fontos kapcsolatok, hiszen amikor Oroszországot erről lekapcsolták, hogy azzal fenyegetik, hát akkor az elvágása a világtól.
Hát ha meginog a bizalom Amerikával és a dollárral szemben, akkor mások azt fogják mondani, hogy nem dollárban fogunk elszámolni. Mert ez nem biztos. Minden feje tetejére
áll. Kérdés, hogy miben akarsz elszámolni, te mondjuk elszámolnál yuanban, vagy inkább esetleg az eurót választják.
Hát ha kötelező.
Hát ha kötelező, csak nem.
Nem, persze, hogy nem könnyű ez.
De hogy Kínát leszámítva, nem hiszem, hogy bárkinek kötelező lenne.
De. Jó, de hogyha tényleg sikerül valami kompromisszum itt az arab országok, Kína és Európa között, akkor, és úgy tűnik ma legalábbis, hogy a Trump-al szemben ez az egyetlen megoldás. És ez most nem annak a kérdése, hogy szeretik-e egymást ezek az országok, vagy nem. Ez abszolút gazdaság és pénzügy. És nekik tényleg az az érdekük, hát azt hiszem nem véletlenül mondta azt a kínai főember, hogy ő most leül az unióval tárgyalni, és az arabok se. Ez nyilván pénzügyi és gazdasági érdek. Viszont a Trump nem tudjuk, hogy erre hogy fog reagálni.
Azt még ő se tudja. Fazekaság Nesel, Ebb Szabó, MSZ-vel és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. Mikor az Európai Unióval kapcsolatban magasabb vámot próbált kiszabni az Egyesült Államok, ez már történelem előtti időben talán hétfőn vagy kedden volt, tehát már azóta annyi minden történt, és az elemzésben felsoroltak több országot, hogy melyikkel mi a baj Magyarországnál, többek között a korrupció jelent meg, amire persze rögtön a presszmanozás hangzott föl, egy nagyon adekvát válasz, amire talán éppen a Telexnek válaszolt a Fehérház illetékes szóvivője, hogy nem, ezt nem hiszné, ezt szakemberek, közgazdászok írták, ez az álláspont volt, ebben egyébként más is, például a gyógyszerengedélyezési folyamatok, tehát még más, régóta egyébként meglévő vitás kérdések is. Tudom, hogy a nagy közönséget ez nem különösebben rázza meg, de hát azért mégis elég jó viszony Trumppal, aha, de ugyanúgy azt üzeni az adminisztráció, hogy de korruptak vagytok.
Az a furcsa számomra ebben az egész történetben, hogy nem tudom, 120-szor vagy hányszor említik Magyarországot.
15-ször azt hiszem, de sokszor.
De mindegy, nagyon sokszor, akkor lehet, hogy 15-ször, de a 15-ből mondjuk 12 az az, hogy mi korruptak vagyunk, 3 viszont valami fajta dicséret. Tehát ez az egész, lehet, hogy nem értek hozzá, de számomra azt üzeni, hogy az amerikai adminisztráció, amelyiktől egyébként függünk, az leírja keményen, hogy mi van, de lehet, hogy a Trump környezete azt mondja, hogy na, ez az Orbán, mégis rendes, írjunk hozzá valami jót is. Ami nekünk ugyan nem biztos, hogy jó, de itthon az Orbán ezt el tudja úgy adni, hogy hát azért hidd el, hogy igen, bennünket, azt a 3 pontot, hogy bennünket megdicsértek. Én megnéztem ezeket, nagyon furcsa a dicséret is, de van.
Hát de hogy nem lehetséges, hogy nyilván extrém dolog, hogy itt tényleg van, amit nem csinál rosszul Magyarország. Tehát, hogy én nem értem, hogy gondoljuk végig, tehát a magyar gazdaság, a magyar politikai úgynevezett elit, az mondjuk milyen tényezőnek számít az Egyesült Államokhoz képest, az Unióhoz képest, az Unió vezető államai, tehát egy gyíkfing. Na most nem hiszem el,
nem,
hogy...
Vagy
szatyor, igen. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy ott külön, amikor itt írnak egy ilyen jelentést, ott van egy valami figura, akit, figyelj, addig te gondolkozz, hogy Magyarországról mindenképpen írja három jó dolgot.
De valami mert, van benne.
Igen, de hát, hogy így lehet, hogy csak így végig gondolják, és akkor csak úgy fölírnak valami stichvortokat abszolút hátsó szándék nélkül. Tehát, hogy ha azt gondoljuk, hogy a korrupciót azért írják föl, mert ez egy tény, tehát, hogy ezt elég nehéz elvitatni, akkor a többi sor ezen a listán is hasonló. Tehát, hogy...
Jó. Hogy a magyar gazdaság mennyire jelentős, az Egyesült Államokban el tudjuk képzelni, de még az a nem annyira jelentős magyar gazdaság is tud sokat veszíteni az erejéből. A KSH legújabb adatai szerint a februárban, az év per év, ha jól látom, adatok szerint 8,7%-kal csökkent az ipari termelés volumene, ami egy szép nagy szám, és ezen belül például a járműgyártás több mint 9%-kal, az akugyártás, amiben rengeteg pénz van belefektetve, és a jövőnk az akkugyártásra biztos, az 24%-kal csökkent, tehát majdnem egy negyedével csökkent.
Ráadásul itt a bázis is már alacsony,
tehát nem
arról van szó, hogy a csúcs szuper hűde azt a év után várható egy visszaajlás, hanem már egy eleve rossz környezet romlott tovább.
Azt a képzetet, látszatot keltették az elmúlt 15 évben folyamatosan Orbánék, hogy majd ők, illetve ő, hát mindent ő csinál. Újra iparosítja az országot, mert az nem jó, hogy teljesen legatyásodtunk, hogy elvesztettük ezt az önfenntartó képességünket, és a szuverenitáshoz ez mennyire hozzátartozik, és hogy
Ezt összekevertél valamit, a lapjaidat, ezt Rákosi Mátyás mondta. Nézd meg rendesen.
Ja, Rákosi, igen. Góg és Magóg, mi csodája vagyok én?
Fia.
Szóval... De akkor Rákosi Mátyás unokája.
De szóval ezt ki fogják vágni, fogják idézgetni, úgyhogy nagyon vigyázz az ilyen mondatokkal.
Hát egyes szám első személyben beszéltem, nem róluk, ki beszél róluk. Amit róluk akarok mondani, az csak annyi, hogy végig ez volt, hogy újraiparosítunk. A napokban Orbán, a másik Orbán, a Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy előadásában ezt meg is ideologizálta, hogy ebben a nagyon szélsőségesen változó világban, ahol mi végre megtalálhatjuk a helyünket, és nem hagyjuk, hogy a fejünk fölött és ellenünkre döntsenek, és a szuverenitás többek között ezért növeltük a magyar ipar teljesítményét 2010-hez képest 20%-kal. Mondom, hát 2010-hez képest, ha valami 20%-kal nő, az a nulla, hogy mondta Gyík, ugyanis hát 10 óta, 15 év alatt a magyar gazdaság nem 20%-kal nőtt, annál jóval nagyobb mértékben, de tegyük föl, hogy az erről szóló tudósítások mindegyik kormánypárti, valamit rosszul hallottak és hülyén adták tovább. Nem ez a lényeg, mert a lényeg az volna, hogy a magyar ipar részesedése a magyar össztermékben, a bizonyos GDP-ben mekkorára nőtt. Hát végül is hozzák be ezeket az akkumulátorgyárakat, iparosítunk eszeveszetten autógyárak és így tovább. 2010-ben a GDP-hez való hozzájárulása az iparnak 24% volt, 2023-ban, mert 24-es adat nincs, de az még rosszabb, mint a 2023-as, biztos, csak még nincs végleges, 21 valamennyi százalék, vagyis visszaesett a magyar ipar részesedése a magyar gazdaság teljesítményéből. Mi a fenéről beszélnek, akarom mondani, hazudoznak folyton.
Mondjuk önmagában az nem biztos, hogy baj, mert egy modern gazdaságban nyilván a szolgáltatások és az egy összes többi az, ami húzza a GDP-t, nem csak az, hogy kovácsoljuk a vasat, hát mert igen, nyilván az is fontos.
Egyrészt, ugyanakkor ha az a deklarált cél, hogy ezt erősítsük, akkor elég kellemetlen, ha mindeközben gyengül. Ugye itt ezt érdemes bontogatni még az, hogy az iparon belül mi hogyan teljesíteni. Pontos számokat nem tudom, de például mondjuk az élelmiszeripar az egyre szörnyebb és szörnyebb számokat produkál, tehát amit szeret mondani a miniszterelnök és az épp hozzátartozó miniszterek, hogy a magyar KKV, meg a magyar kisvállalkozó, meg a nem tudom én az agrárvállalkozók, meg a nem tudom én micsodák, hát azok folyamatosan egyre rosszabb és rosszabb mutatókkal rendelkeznek. A magyar élelmiszeripar az olyan szinten messze van a fenntartható szinttől, hogy azt szerintem nem is nagyon lehet már megtalálni azt a két pontot. Tehát nem csak az, hogy most ide jön az akugyár, nem jön ide az akugyár, hanem ami itt volt, és működött, és jól működött, azt is sikerült a különböző béna gazdaságpolitikákkal lerohasztani.
Hozzákos Ágnes, Evszabó, Ense, Bolgár, György és Dési János vagyok. Most több közvéleménykutatás is azt mutatta, hogy a Tisza párt úgy tűnik, hogy most már stabilan a közvéleménykutatások szerint vezet legalábbis a Fidesz előtt, miközben az ellenzék, vagy az ellenzék többi pártja finoman szólva sem szerepel nagyon jól ezekben a közvéleménykutatásokban. Érdemes ebből messze menő következtetést levonni szerintetek, vagy a jövőre nézve való következtetést már most levonni?
Fogalmunk nincs, hogy mi lesz, mert az, hogy 4-500 ezer szavazóval állítólag több van a Tisza pártnak, ez láthatóan annyira megrémítette a kormányt, hogy van az a vicc, ugye, amikor a paraszt bácsit fölviszik a levegőbe a repülővel, és akkor ez meg az történik, és mindig mondja, hogy ezt nem gondoltam, azt nem gondoltam, és a végén jön, hogy na, ezt már végképp nem gondoltam.
De hogy még a nyakamba is folyik az egész, ezt igen, már végképp nem igen. gondoltam.
Na most én kezdem magam úgy érezni, mint aki naponta azt mondja, hogy na, ezt már végképp nem gondoltam. Tehát most, amikor a kettős állampolgárság felfüggeszti, a magyar állampolgárságot akarják a kettős állampolgároknál felfüggeszteni, kivéve persze az Unió és az Európai Gazdasági Közösség országait, utána elkezdik Kollár Kinga európai parlamenti, tízás európai parlamenti képviselőt minősítgetni, és ha jól emlékszem, Gulyás Gergely mondta tegnap a kormányinfón, hogy azért nem nevezi hazaárulónak, mert azt sem tudja, hogy Magyarország a hazája se, ami azért számomra egy ilyen kicsit ráutaló dolog, fogalmam nincs, de lehet, hogy Kollár Kingának van kettős állampolgársága, tehát akkor már egyáltalán nem tudom,
hogy mi lesz. Na de van kettős állampolgársága, lehet, hogy Európai Uniós kettős állampolgársága.
Azért mondom, hogy lehet, hogy amerikai, vagy mint ahogy az egyik hölgynek, aki a Metánál dolgozott, azt hiszem Dávid Dórának hívják, ő bevallotta, hogy nem tudom, 10 éves kora óta a Nagy-Britanniában él, tehát ő is nyilván brit és magyar állampolgár. Lehet, hogy más is van a Tiszánál. Ugye kezdetben azt tippelget, hogy Soros György miatt csinálják ezt az egészet, és a Gulyás azt mondta, hogy az újságírók nem járnak messze az igazságtól, de lehet, hogy most a Tisza pártra utatnak. Tehát
fel,
azért mondom, hogy fogalmam
tegyük fel,
nincs.
Hogy Kollár Kinga, elnézést, be kell valam, én még életben nem hallottam eddig a nevét, tehát olyan nagyon nagy kampányt építeni rá nem egyszerű, de biztos sokan ismerik egyébként a néptömegből, de tegyük fel, csak játszunk el a gondolatot, hogy Kollár Kinga, mint európai tisztás képviselőnek elveszik a magyar állampolgárságát. És akkor mi lesz az Európai Parlamentben? Ugyanúgy ott lesz képviselő, tisztás képviselő lesz, Zakson nem, mint magyar állampolgár. És akkor ebből mi következik?
Nem lehet képviselő.
Nem lehet.
Ha nem magyar állampolgár. Persze, de hát meg van választva.
Akkor a listáról mást kell kiküldeni, mert...
És akkor jó, akkor legyen így, és akkor mi van? Küldik a... Kollár Kinga kettőt, elnézést kérek, nem akarok, tényleg ő nem tehet arról, hogy most belekeveredettem.
Hát az van, hogy mi még van? Inkább hazaárulózhatják a Tiszát például. Tehát nekem csak azért jutott eszembe, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mert itt naponta olyan dolgok történnek, hogy kapkodjuk a fejünket, mint az a bizonyos paraszt bácsi.
Igen, és az, hogy azért az, hogy nap mint nap kapkodjuk a fejünket, és ennél méltatlanabb dolgot, mint ez az állampolgárság elvétele, én nem tudok mondani, tehát nekem erről mindig az jut eszembe, amikor 45-ben a svábokat, meg a tótokat fölrámolták szekérre, és átolták a határon, hogy takarodjatok innen, tehát hogy ez körülbelül ilyen szintű kegyetlenség a saját polgáraiddal szemben, hogy, hogy akkor húzz innen, most más párhuzamokról nem beszélve, hogy azért az eddig a langyos, szappanos vízben üldögélő állampolgárokat azért ezek szerintem már felháborítják kellő mértékben. Ez, meg a másik az, hogy kimegy pultozni valami aktivist, és akkor oda mennek részeg emberek, és rugdossák őket meg nem tudom, micsoda, tanyáznak, és tehát, hogy ez nem elfogadható viselkedés. Nagyon sok mindent el tud viselni szerintem az ember, azért cserébe, hogy jaj, hát biztos állásom van, meg ezt tudjuk, családi adókedvezmény, ne tudom én, otthonteremtési hitel, egy csomó ilyen tétel van, meg amúgy meg nem engem zavar, meg jaj, ott Pesten mit csinálnak, ott most vonulnak a melegek, nem vonulnak. Nagyon sok mindenre lehet azt mondani, hogy nem érdekel, meg nekem attól még jó. De van egy olyan pont, amit már nem, szerintem nem tud elviselni a kulturált ember, és azt mondja, hogy nem szeretnék már ehhez a társasághoz tartozni, és szerintem ez egy kulcskérdés, hogy ez mikor jön el, már eljött, vagy majd el fog jönni, vagy...
Hát feszegeti a Fidesz.
De én is azt gondolom, meg az, hogy a Fidesz mellett, a kormány melletti kulturális elit az ilyen Gáspár Győzökből, meg nem tudom, Vészenbo Noémikből áll, mert hogy, és hogy nem egy mit tudom én milyen zongoraművészből, vagy nem tudom, akárki.
Aki... És Pataki Attila neked már smafú, meg Kovács Ákos?
Hát most gondolkodom, hogy mikor jött ki utoljára olyan notával Pataki Attila, amit érdemes volt meghallgatni, bár mondjuk Beethoven is elég régóta jött ki notával, ez kétségtelen.
És azért elég trendi szerző.
Szóval szerintem ezek fontos tényezők, hogy az úgynevezett középosztály, vagy az ilyen városlakó népesség hozzáállásán mit tud változtatni. Ez az egyik, szerintem a másik nagyon fontos tényező az, amikor az emberek el fogják hinni, hogy nem csak arról van szó, hogy vezet a Tisza, vagy a tök mindegy melyik párt a Fidesszel szemben, hanem elhiszik, hogy le fogjuk tudni győzni a választáson a Fideszt. És azt... abban a pillanatban, amikor ez átbillen, és el tudjuk hinni, hogy amikor az első közvélemény kutatási adat kijön arról, mert ugye mindig az ott, hogy igen, a Tisza vezet N%-kal a Fidesz előtt. És arra a kérdés, hogy és szerinted tud-e győzni a választáson, akkor nagyon-nagyon durván fordított az arány, tehát még mindig azt mondja az emberek többsége, hogy nem tudunk győzni a választáson, és hogyha ez átfordul, hogy de győzünk a választáson, az szerintem egy elég komoly vízválasztó.
Mikor győzik-e visszaáll a Tiszához, akkor mutatja, hogy
volt már azt a karamell már megjelent. Azt hiszem, Emese, hogy léteznek olyan belső fideszes felmérések, amik ezt mutatják. Tehát az, amit a Fidesz elkezdett itt sorozatba, illetve a kormány elkezdett sorozatba meglépni, nem csak a Tisza, hanem itt a Pride meg minden ügyében, az számomra azt mutatja, hogy ők már azt tudják, hogy vidékre tényleg, ahol gumicsizmát kell húzni, oda eljutott a Tisza, ők viszont az udvarba vagy a magtárba zártan beszélnek, és nem jutnak el az emberekhez, és hogy az komolyan kell venni, legalábbis ma, lehet, hogy holnap ez nem igaz, hogy most a legnépszerűbb politikus Magyar Péter, a második Hatházi Ákos, és Orbán Viktor csak a harmadik, és a köztársasági elnök, aki Áder János korában, akit ugye most nem mondunk el, hogy hívtak, de nem szépen, igen, mutatja János a bajszát, tehát, hogy még ő is kötelezően vezette a népszerűségi listákat, mert az intézménynek jár, most viszont a köztársasági elnök, nem tudom, 16.
A szép hely, az is szépen csillog, most láttam, hogy egyébként a gyermeke és a gyermeke házastársa is aláírta, mint szakemberek egyébként, azt a tiltakozást, petíciót, amely a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés
ellen. Jogászi tiltakozás, jogászi a lánya és a veje.
Igen.
És az egyik, ugye, ami miatt tiltakoznak a kilépés, vagy tervezett kilépés a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és a másik, a magyar állampolgárság felfüggesztése. Azért az pikáns volna, ha valamelyik tiszás politikusnak mondjuk a állampolgárságát felfüggesztenék, az államfő lánya, meg veje pedig azt mondaná, hogy na-na. De mindegy, ez csak apróság, és színesíti a képet, még nem vagyunk totális diktatúra, ez körülbelül azt jelenti.
Hát, hogy legalábbis a Súlyok családban nagy a véleményszabadság.
Igen.
Na, meg a családi legendárium.
A másik az, hogy ugye mondták többen Gulyás Gergely, hogy ő nem is magyar állampolgár, hogy ez ilyen a hazárulás. Csak azért nem mondja, hogy hazárulás. És utána elindult az egész társaság Orbán Viktorral az élen, aki Facebook oldalán, aztán a rádió szózatában, szeánszában is közölte, hogy az ilyennek el kell tűnnie a közéletből. Igen. És akkor azért felfedezték néhányan, vagy emlékeztek rá, hogy ezelőtt 19 évvel, ugye a 2006-os őszi események után Orbán Viktor az Európai Néppártnak egy gyülekezetében elmondta, hogy hát hogy kell fellépni ezzel a posztkommunista rezsimmel szemben, amelyiket csak a hatalom érdekli, és amelyiket a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben, és stb. Szóval mindent elmondott, ami rosszat róla el lehet mondani, és aminek alapján egyébként például az uniós pénzeket fel is függesztették Magyarországgal szemben az elmúlt két évben. No, és akkor azt találta mondani, hogy az ilyen kormányokat, az ilyen posztkommunista rezsimeket, vagy ezeknek nem szabad segédkezet nyújtani, amit rögtön úgy értelmezett mindenki, hogy hát nem szabad őket támogatni anyagilag, nem is igazán lehet másképp értelmezni, mert a segédkéz vagy a segítségnyújtás az körülbelül ebben fejeződik ki materiálisan. Orbán Viktor 2006 őszén felszólította az Uniót, hogy ne támogassa ezt a magyar kormányt, amely akkor Gyurcsány vezetése alatt működött Magyarországon.
De Gyuri, most azért nagyon újat nem mondtál, hogy Orbán Viktor, nem, a történeti Orbán Viktornak időnként, mintha ellent mondana. Igen.
Igen. Persze, csak nem árt, hogyha mi is emlékszünk rá, már annyi mindent elfelejtettünk, hogy ami kedvelt.
Igen, Donald Trump legalább héten belül csinálja. Csak a kevesebbet kell visszalapozni.
Ennyivel adjunk meg ennyit Orbán Viktornak, ennyivel Orbán okosabb Trumpnál, ez biztos. Nem biztos, hogy a világnak ez jó, mert azért mégiscsak ennek a Trumpnak nagyobb hatalma van, de a harmadik, amit akartam mondani, az a közvéleménykutatási Igen. eredmények, és valóban a jövőre vonatkozóan ezek csak annyit jelentenek, hogy van kihívó, hogy egy évig marad, de nem tudjuk, hogy Orbánék ilyen durván nekirontanak az ellenfélnek, a kihívónak, mint ahogy ezt most tették az elmúlt napokban, egy tulajdonképpen jellegtelen és bizonyos értelemben elszólásnak tekinthető apró politikai hibára, mert ez a Kollár Kinga ott egy uniós ülésen vagy parlamenti ülésem, vagy bizottsági ülésem mondott olyat, hogy ezek a uniós
pénzmegvonások
befagyások, ezeknek a hatása milyen, hogy például bizonyos közszolgáltatásokban érezhető, vagy nem lehetett például kórházakat felújítani, meg már bizonyos pénzek el is vesztek, de hát bizonyos értelemben van kedvező következményük is, mert a lakosság ezt megérzi, és egyre nő az ellenzék támogatottsága. Ezzel nem mondta azt, hogy gyerünk, az összes pénzt fagyasztátok be, mert akkor győzünk, nem, de már az a tulajdonképpen tényszerű következtetés, amit levont belőle, hogy hát igen, megérzik ezt az emberek, és tény, hogy így van, az az ellenzéknek használt, és ez is tény, hogy így van, de ezzel már is tűnjön el a közéletből.
Hát ez mondjuk ez olyan, mint a disznóvic, tehát hogy lehet, hogy így van, de azért otthon.
Nem, ez egy politikai hiba volt, ez nem kétséges. De hogy ekkora kampányt indítottak rá, és nyilván egy jó ideig nem is fog szűnni, ez azt mutatja, hogy tényleg pánikban vannak. A következő hetek azt fogják talán megmutatni világosabban, hogy ez is lepattan-e Magyar Péterről és a pártjáról, hogy már az embereket nem érdekli, hogy ez a kicsoda, ki az a nő, ki volt az, mit csinált, mit mondott, mondhatnak akármit, akkor se hiszem el, akkor is ti vagytok a hazárulók, akkor is ti loptátok el a pénzeket, és nem érdekel, hogy támadjátok.
Igen, de valószínűleg ezek a típusú kampányok nem azért vannak, hogy új híveket szerezzenek, vagy visszaszerezzék az erőszöket, hanem azt, aki
a kemény magot legalább megtartja.
Igen, akinek már kevés biztató szavakat mondani, most egy újabb gyűlölködési pontot adunk.
Igen, de hát ez a kemény mag állítólag a biztos szavazó körében 14%-kal kisebb, mint a Tiszáé, úgyhogy ez már nem lesz elég.
De ha ezért ez kezdtek gyurcsányozni, most megtalálták a Kollár Kinga mondatára, ugye az Orbán Facebook oldalán is már kint van, hogy az Öszödi beszéd óta nem hallottunk ilyet.
Jó, hát na mindegy.
Igen, mondjuk tényleg csak azt mondani, hogy szegény Kollár Kingáról se hallottunk eddig, tehát ne a gyurcsányról.
De most hallunk.
Hát jó,
most felépítik.
Persze, de, tehát valakit ki kell jelölni, ellenség, gyűlöljük, bár én láttam ilyen, megint ilyen ukrán, Zelenszkij, meg egyéb plakátokat is itt, ahogy jöttem, mentem a városban.
Nagyon szigorúan néz ez a Zelenszkij. Minden rosszat el tudok róla képzelni.
Igen. Szóval rémisztő.
De hát az a plakát is milyen, amikor a Manfred Béver közli, hogy megtiszteltetés számára hát ezen szerepelni.
Erre szokták mondani, speciál Zelenszkij szerintem korunk Churchill-je, tehát valóban megtiszteltetés a maga módján vele együtt szerepelni. Nekem a kedvencem, hogy nem tudom, figyelitek-e, én nagyon szeretem az ilyen konteó meg összeesküvés elméleteket, és abban vannak ilyen típusok, chemtraileznek felülről, és egyik, hogy vírusokat dobnak be laboratóriumból. Na, ki mondott most egy ilyet? Gulyás Gergely, igen, azt mondta.
Akitől a legkevésbé várná az ember ebből a kormányból, tényleg. De úgy látszik, nincs már semmi különbség köztük.
Már minden teljesíteni kell, igen. Gyuri.
Hát persze. Valószínűleg a következő az a Lázár
bocsánat,
János.
Igen, azt mondom, hogy a Lázár János Bécsben közölte, hogy itt nagyon rossz. Azóta tudjuk, hogy bármire képesek. Szóval, hogy azt mondta, hogy hát lehet, hogy egy laboratóriumban fejlesztették ki a száj, a ragadós száj és körömfájás járvány vírusát.
Erre Kemenesi Gábor rögtön közölt, aki szakember, hogy ez...
De nem, de mindegy, de ez a klasszikus konteó elmélet, tehát a klasszikus összeesküvés, a legprimitív, és nem is mi tehetünk róla, és nem is a természet, tehát valami gonoszak nyomják Kroácsot már megint.
Mondjuk ez azért teljes ostobaság, mert hogy ezek a típusú betegségek, mint ugyanez, a madárinfluenza, ezt tudjuk, hogy vannak. Ha pontosan lehetne tudni, hogy ezek honnan jönnek, meg hogyan kerülnek be egy adott rendszerbe, akkor baromi egyszerű lenne ezt megakadályozni, de minthogy nem tudjuk, ezért nagyon nehéz. És bőven elég lenne azzal foglalkozni, hogy ezeket az állattartókat hogyan fogja a magyar állam kárpótolni, hova kerülnek ezek a dögök, az egészet transzparensen, ahogy félig meddig talán működik, de hogy teljes transzparenciával bemutatni, hogy itt mit kell csinálni, hogy kell csinálni ezeket az ostoma konteókat, hogy igazából csak be kell simogatni a marhát, és adni kell neki egy antibiotikumot, és akkor már jó lesz minden, és gonosz emberek meg leölik itt a kis tehénkét, és ez milyen... Tehát, hogy ehelyett a szakmai értelmes párbeszédet lehetne folytatni, ehelyett jönnek ezek az értelme, tehát, hogy nem mindegy, hogy honnan jött ez a nyomorult vírus, tehát, hiszem, hogy egyébként
nem,
is
mert,
tud
ide jönni. Nem, mert lehet, hogy soros lappan mögötte.
Nem, azt hiszem, a kemény magot ezzel akarják szintén összetartani, mert nem tudom, szabad-e itt a nevét kiejteni, de én véletlenül a Csintalannak láttam valami ilyen podcastjét, ahol arról beszélt, hogy Kecskemét környékén, ahol ő lakik, ott sajnos kimegy néhány szomszédja, és amikor, mit tudom, jön egy repülő, akkor azt mondja, hogy na ez az, amelyik láng szórja a rontást, Kemtrél, meg a nem tudom mit. Tehát, hogy van azért ilyen összeesküvés elmélet hívő csapat, és őket is meg kell tartani.
Hát nem tudom, jellemző, hogy hányan vannak ők.
Rétvári nevű államtitkár, aki az egészségügyért is felelős, bizonyos értelemben parlamenti államtitkár a belügyminisztériumnak, tehát közvetve azért hozzá is tartozik.
Azt mondta, ez sok mindent
nem lehet. Nem lehet véletlen, hogy két békepárti országban ütötte fel a fejét ez a járvány. A másik Szlovákia. Azért ezen tényleg érdemes elgondolkodni.
Nem arról van szó, hogy közel van egymáshoz a két.
Nem, hanem két békepárti. Ugye ránk szabadították a háború erői ezeket a vírusokat, Honnan? Na, szeretnénk mi azt tudni, de elég, ha érzékeltetjük, hogy mi onnét gondoljuk.
Szóval azt gondolom, hogy amikor a 21. században Európában, az Európai Unióban egy kormány már az összeesküvés elméleteket, de azoknak is a legprimitívebbek, tehát nincsenek ezek annyira
finnyákosak. Most bocsánat, csak eszembe jutott, hogy a sertéspest is ugye az eldobott sonkás szendvics hozta be, nem? De. Néhány évvel ezelőtt.
Akkor most egy eldobott száj és körül
vagy egy eldobott kémcső, vagy ki tudja, egy eldobott valami.
Igen, de ha már tudomány, hogy valamelyik nap olvastam, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós kilépett az Orosz Tudományos Akadémia tagjai sorából, mert azt mondta, hogy kicsit fáj neki, hogy az oroszországi kollégái nem határolódnak el az Ukrajna elleni agressziótól. Más kérdés, hogy neki Nobel-díjasként és a nyugati világból ezt kicsit könnyebb megtenni, mint Moszkvából valószínűleg, de akkor is egy nagyon szép gesztus. Azok után, hogy egyébként pár hete, ha jól emlékszem, Ukrajnában tartott előadásokat.
Szerintem ez onnan eredeztethet, hogy neki volt valamilyen elképzelése valamiről, és aztán ezen kampány révén ellátogatott Ukrajnába, és akkor meglátta a valóságnak azt az interpretációját is, és hogy én szerintem ez megütötte őt, és ez egyébként nagyon elismerésre méltó, hogy visszakozott korábbi véleményével.
Pedig ő a kormány egyik dédelgetett kedvenc tudósa, úgyhogy ezért elismerésre méltó, hogy mégis megtette ezt.
Már a magyar kormány.
A magyar kormány. Igen.
Az a magyar kormány, ugye voltam az övé.
Igen, meg ahogy a köztársasági elnök lánya is veje. Azt kell mondanom, ezek apróságok, nem ezen fog múlni ennek a rendszernek az összeomlása, de ha nincsenek, ha nem volnának ilyen apró jelek olyanoktól, akik mégis ahhoz a táborhoz tartoznak, de azt mondják, hogy ezt már nem nyelem le, akkor reménytelen.
Igen, bár fogalom sincs se Krausz Ferenc, se nem. A Súlyok családtagjainak a politikai hovatartozásáról. Fogalmunk sincs.
De a családról.
A családról tudjuk, de hát ahogy a bűnök sem öröklődnek a gyerekre, úgy az erények sem mennek fölfelé, azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok Fazekas Ágnesnek és F. Szabó Evesének és Bolgár Györgynek. Szóval valami fontos gyűjtési hét, továbbra is várjuk, hogy segítsék a Klubrádió fönnmaradását, klubradio.hu internetes oldalon, ott aztán minden fontos információ megvan ahhoz, hogy aki tud és akar segíteni minket, azt ezt megtegye, és van a 2407953-as telefonszámunk, budapesti telefonszámunk, ahol pedig csekket és információt kérhetnek, és akik a YouTube-on nézik ezt a beszélgetést, és még nem tették meg, azok nyomják meg a feliratkozást gombot, és akkor aztán a jövő héten sem maradnak le ezekről a beszélgetésekről. Viszontlátásra! A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui. A következő fél évben is szeretnénk hetes stúdiót készíteni, úgyhogy kérjük, hogy támogassák a Klubrádiót, a Klubrádió túlélését. Ehhez minden információt megtalálnak a klubradio.hu internetes oldalunkon, illetve munkaidőben információt és cseket is kérhetnek a 061-2407-953-as telefonszámon is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a figyelmüket Csernyánszki Judit szerkesztő nevében is, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.